nagyon jó jövedelmezőnek láttam. Én nem foglalkoztam előtte tőzsdével, meg egyéb ilyen dolgokkal, hatalmas profitabilis lehetőséget láttam a bányászatban, Ethereumot bányáztam.
A kriptovalutánknál pont ez volt mindig is a lényeg, hogy ne egy központi hatalom legyen mögötte.
Én azt mondom, hogy szerintem egy olyan 210 ezer az az alja lesz majd a csúcsnak.
Történelmi 73 ezer dolláros árfolyamot ért el a múlt héten a Bitcoin, azaz a világ legismertebb kriptovalutája. A története a 2008-as válság után indult 2009-ben, de hogy pontosan mi ez? Jó-e és ha igen, akkor mire jó? Erről beszélgetek mai két vendégemmel, Várhegyi Gergővel és Ignéci Viktorral, a Kriza alapítóival. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
Köszönjük a meghívást.
Hát azért, ha valaki így hallja híreket a kriptóról, akkor mondanak mindenfélét össze-vissza, különböző emberek, mert valahogy ennek ilyen nagyon felkent szakértői nincsenek, vagy ha igen, akkor van az egyik szakértő, aki ezt mondja, a másik, aki pedig a másikat. Ti mióta foglalkoztok ezzel, milyen módon foglalkoztok ezzel, csak hogy a néző kontextusba tudják helyezni, hogy amit hallanak tőletek, azt mennyire vegyék komolyan.
Én Forex-el kezdtem durván olyan 2009-2010-ben, ahol már egyébként több ügyféltől hallottam, hogy a kriptovaluták lesznek úgymond a jövő. Őszintén szólva az elején nem foglalkoztam vele, nem tudtam.
Ez hova. Mikor volt, bocsánat, csak hogy helyezzük el, hogy ez hányban volt?
2009-2010-ben már több ügyféltől hallottuk. Én Forex-cégnél dolgoztam itt Magyarországon, és már akkor többen ajánlották. Én nem nagyon foglalkoztam ezzel, én úgy voltam vele, hogy a Forex és maga a CFD-k, tehát maga a származtatott eszközök, ugye a részvénykereskedés csak névértékként, a származtatott eszközökkel érdekeltek. És körülbelül olyan 2016-17-ben kezdtem így a kriptovalutákkal foglalkozni. Felmerülhetne a kérdés, hogy akkor felhalmoztam a sok ezer, tízezer bitcoint, hát sajnos nem egyébként, tehát akkoriban még annyira nem tulajdonítottam neki olyan túl nagy szerepet. Majd amikor így jobban elkezdtem vele foglalkozni, ez a 2018-as, 17-es, 18-as felfutás, amikor ugye Magyarországon is egyre többen kezdtek vele foglalkozni, illetve érte el ugye a történelmi csúcsokat, majd a mélypontokat, de ugye annyira ne rohanjunk előre. Akkor már benne voltam mind a felfutásban, mind a tetején való bevásárlásban, mint elég sokan, és utána pedig a hosszabb kivárásba.
Meg volt a kivárás, Viktor?
2014-15 környékén kezdtem belemászni, barátok ajánlása alapján, a bányászatba. Tehát ugye valamilyen szinten most már mindenki hallotta arról, hogy mi az a bányászat igazándiból, azok a bányászok biztosítják a bizonyos blokkláncoknak a stabil futását. Nagyon jó jövedelmezőnek láttam. Én nem foglalkoztam előtte tőzsdével, meg egyéb ilyen dolgokkal, hatalmas profitabilis lehetőséget láttam a bányászatban, Ethereumot bányáztam, nagyon jól is ment, nyilván 2016-ban volt a felezés, 17-ben volt a Bitcoinnak egy nagy csúcsa, egy pár óráig 20 ezerig is fölment, akkor én be is vásároltam Bitcoinból is, utána leesett, ugye 3 évig jött a medvepiac, de én az alatt kitartóan Ethereumot bányáztam, ez eléggé feltpörgött aztán a későbbiekben, ugye 2020-ban én volt a következő felezés, és 21-ben jött a következő Bika piac, amikor 67 ezerig ment körülbelül a Bitcoin. Ennek a környékén volt az, hogy Gergővel egymásra találtunk, és neki is volt egy elképzelése, meg nekem is egy elképzelésem.
És mivel itt ültök ketten, ez valószínűleg valamennyire ez találkozott,
így kiegészített
egymást. Egy picit beszélgessünk a bányászatról, tényleg csak annyit, mert nagyon sok ember nem érti. Ha jól dekódoltam én akkor a híreket, én ebben nem vettem részt, sajnos. Tulajdonképpen ehhez számítógépekre és áramra volt szükség. Nagyon sok áramra.
Igen, csak akkoriban még az áram elég olcsó volt. Ugye az Ethereum érte meg akkoriban a kisebb befektetőnek nagyon ehhez videókártyák voltak szükségesek, és ez úgy nézett ki, hogy belepakoltál akár egy egyszerű számítógép és egy-két-három videókártyát, azok számításokat végeztek, ezzel biztosították a stabil futását a blokkláncon, például a Bitcoinnak vagy az Ethereumnak. És ezért, hogy megerősítettek egy-egy tranzakciót mondjuk, hogy elvégezték a számításokat, ezért jutalmat kaptak.
Tehát jutalmat kapnak, de mennyit? Vagy mit? Vagy hogyan?
Mindig az adottnak a blokkláncon a coinját kapod jutalomként. Például most a bitcoinnál jelenleg 6,25 bitcoin. Tehát a felezésnek ebbe az időszakában a jutalom annyi kerül szétosztásra a bányászok között, hogyha megtalálnak, vagy sikerül kibányászni egy-egy bitcoint. Ez a felezés az meg fog történni most a következő, majd április vége közepe fele. Azért hívjuk felezésnek, ugye No Man's Stone Manner, hogy a 6,25-ből csak 3,125-nyi bitcoin kerül majd szétosztásra, ugye ezért egyre jobban csökken.
Ez ugye nyilvánvalóan az értékét is növeli ennek az adott kriptovalutának.
Természetesen. A bitcoinból 21 millió van például, tehát eléggé határos az értéke, nem is lehet többet találni. Ugye az arany is határos valahol, de például most is fedeztek föl talán Nigériába, tavaly egy olyan hatalmas aranymezőt, amire Kína rá is tette a kezét, hogy kicsit le is nyomta az aranynak az értéket. Ilyen a bitcoin nem fordulhat elő például. Ott 21 millió van és kész, aminek a megtalálása egyre nehezebb és nehezebb.
Bocsánat, én ugye úgy kezdtem, hogy 2008, a 2008-as válság után indult a bitcoin története 2009-be. Mi volt ennek? Tehát, hogy ugye most arról beszélünk, hogy van 21 millió bitcoin. De valójában nincs. Az aranyrög, azt, hogy le tudom tenni az asztal közepére, természetesen a bitcoint is lehet valamilyen módon manifestálni, hogy a forint sem létezik, de ki lehet nyomtatni belőle papírt vagy érmét. Szóval picit azoknak a nézőknek, akik nem nagyon vannak benne a kriptopiacba, hogy ennek mi a létjogosultsága, mert ha visszaemlékszünk arra, ezek mindig ilyen városi legendaként terjednek, hogy valaki bányászott bitcoin nyilván sokkal egyszerűbben mondjuk 15 éve, mint ahogyan most, és mondjuk azzal vett pizzát. Nyilván most már veri a fejét a betonfalba, ez valóban megtörtént. De hogy ennek mi volt az alapvető célja, és milyen módon tudják ezt elfogadtatni a globális pénzpiacon, mert talán ez a legérdekesebb dolog, és ez a legnagyobb kockázat ennek az egésznek, hiszen itt mégiscsak tulajdonképpen bitekről, bájtokról beszélgetünk.
Igen, tehát eleve ez a digitális pénz, hívjuk úgy, az embereknek megfoghatatlan, ahogy te is mondtad, főleg ugye Magyarországon is az emberek nagyon sokan még nem is szeretik a webshopokat se, pont ebből kifolyólag, mert nem tudják megnézni, nem tudják, hogy nekik ez milyen. Viszont, hogyha globálisan nézzük, az emberek ugye szeretnének diverzifikálni, ahol esetleg a pénzügyi kultúra is már jobban az embereknek a mindennapi életébe belefolyt. Ők nyitottabbak voltak, mint például mi magyarok, mert még azért elég sokan baráti körben is megkérdezik, hogy hát ez mire jó, ezt miért csináljuk, semmi értelme nincs sok ember szerint. Viszont hogyha mind a diverzifikálást nézzük, mind az, hogy nincs egy központi hatalom, aki ráhatással van magára a blokklánc technológiára, és akkor így bele is menve így a fő lényegébe a kriptovalutáknak, tehát ez egy olyan átlátható főkönyv maga a blokklánc, ami megmásíthatatlan, mindenki számára elérhető, mert ugye fel tudsz menni, meg tudod nézni, hogy milyen számláról, hova került, mikor, mennyi volt a fee-je. A fee az a költsége, amiben kerül egy adott tranzakció, ez mind küldéskor és mind fogadáskor felmerül, és ez megmásíthatatlan, ez a legfontosabb. A nagy bankok is a blokklánc technológiát egyébként elkezdték már átvenni, illetve egyébként Magyarország is nyitott e fele. Ugye lehet látni most már különböző álláshirdetésekben, hogy blokklánc kutatókat keresnek, és ez egy nagyon pozitív dolog egyébként magának így hát mind a kriptovalutáknak az elterjedésébe későbbiekben, mind pedig így most az átlagember alatt azt értem, akiknek semmi köze nem volt korábban sem a Forexhez, CFD-khez, vagy pedig a kriptovalutákhoz, hogy kicsit másképpen álljanak így a technológiához. Viszont így rátérve, mivel kevés darab van belőle, ahogy Viktor is említette, most a bitcoint, hogyha alapul veszük a 21 millió darabot, mivel minél kevesebb van valamiből, az értéke ugye annál magasabb lehet. Tehát ugye semmi nincsen garantálva, minden ugye a kereslet kínálat függvényébe függ, hogy adott esetben mennyibe kerül ugye maga például a bitcoin árfolyama.
Teljes mértékben értem azt, hogy egyébként minél kevesebb van valamiből, annál többet ér. De ha nekem én holnap agyagozásba kezdek, és elkészítek 5 darab rémesen ronda, semmire nem jó szobrot, nagyon kevés van belőle, ettől nem fog sokat érni. Mi adja ennek a valódi értékét? A piaci kereslet? Az, hogy fölruházták ezt egy értékkel. Nyilvánvalóan ezt ugyanúgy tőzsdei papírokról is el lehetne mondani, amiknek nincs valós haszna meg értéke, de hogy az embereknek a bizonytalanságát leginkább ez adja, hogy és mi van, hogyha holnap azt mondja valaki, hogy nem valaki, nyilván nem egy embertől függ, hanem azt mondja a globális pénzpiac, hogy már pedig a bitcoin az semmi, nem ér semmit. Nem fog ez megtörténni, de az azért látszik, hogy nem véletlenül vannak hatalmas kilengések az értékben.
Hatalmas kilengések vannak viszont, hogyha ez most egy nagyon extrém példa lesz, tehát senki ne vegye 100%-osan komolynak, de mitől függ, hogy ez 1000 forintot ér, vagy 20 000-et? Mert elfogadtuk. Ki lett adva, rá lett írva. Ugye magánál a kriptovalutánknál pont ez volt mindig is a lényeg, hogy ne egy központi hatalom legyen mögötte. Tehát, hogyha most így eddig se függött attól maga az, sem az árfolyam, sem az, hogy mennyire lelkesek az emberek, amikor még senki nem vette komolyan, sokan ponzinak tekintették ugye magát a kriptovalutákat, hogy mit mond rá például egy bank vagy a központi hatalom. Maga az ár az ugye valóban attól függ, hogy ki mennyit ad érte, viszont hogyha most a legalizációs részét megnézzük, hogy a BlackRock, ami ugye az egyik legnagyobb alapkezelő is beszállt, innentől kezdve nagyon nagy visszaút nincs. Tehát onnantól kezdve, hogy a lakossági ügyfelek nagy mértékben ezt meg fogják ismerni, legálisan be tudna, eddig is legális volt, tehát ne értse senki félre, de most már, hogy látják, hogy van mögötte úgymond egy garancia, egy biztosíték, hogy egy ekkora cég bevásárolt, akkor mi is megtehetjük. Innentől kezdve a kereslet az nagy valószínűséggel ugye megnövekszik, és hogyha megnézzük az árfolyamot, hogy mikor kezdett el nőni maga a bitcoin, úgy azt láthatjuk, hogy az ETF elfogadása után. Viszont nagyon jó kérdés volt az, hogy az emberek vajon miért veszik. Kettő opció van mindig, de nem csak a kriptonál, az egyik a kapzsiság.
Hát a Viktor mondta, pénzt lehet vele keresni.
Így van.
Hát
nem. Így van, tehát az emberek többsége...
Bocsánat, munka nélkül, mert maga megvétel nem kerül munkába, az, hogy jól veszed, de mert utána nézel, az már természetesen
igen,
munka.
Igen, igen, csak az embereknek a többsége ugye hogy van, á, 20 000 ez össze fog omlani, 18 000 á, össze fog omlani, tavaly előtt ugye mi volt, vagy 3 évvel ezelőtt mi volt, 66 000-en sokan bevásároltak, leesett az árfolyam, ugye mindenki csalód, vagy sokan csalódtak benne. Amikor ugye lent volt az árfolyam, senki nem vette, nem álltak sorba. Most, hogy ismételten csúcsokat döntöget a bitcoin, ugye most ismételten az emberek ráálltak. Tehát az egyik ez a kapzsiság, mohóság vágy, hogy valaki nagyon kevés pénzből akar nagyon sok pénzt csinálni. Láttunk rá példát, akár a memecoinok esetében, shitcoinok esetében, hogy ugye ez tudott működni. De a nagyobb fontos része az a, most a bitcoin esetén, hogy digitális aranyként jelentették ki sokan, tehát ezt nem én mondom, hanem ugye magyar szakértők, illetve nemzetközi szakértők is efele mentek, és az embereknek ez valamilyen szinten egy biztonságot, egy pénzügyi, hát nem kimenekítést, hanem még egy ilyen diverzifikációs lehetőséget biztosít.
Viktor, kicsit térjünk vissza arra, hogy ugye beszéltük a bitcoinról, illetve te szóba hoztál más kriptovalutát is. Talán az emberek szkepticizmusa abból is adódhat, hogy van néhány sikersztori a kriptovalutákban, és hát van sok száz, ami nem. És ezek közül nyilvánvalóan van, ami komolyan vehető, valami nem. Tudsz egy picit arról mesélni, hogy miből lehet mondjuk ezt megállapítani? Nem tudom, hogy te futottál-e bele olyanba, ami...
Természetesen. Tudom, mire gondolsz, ami mondjuk összeomlott vagy.
Igen, és erre mondták azt nekem ismerősök, hogy hát tegyél bele 5000 forintot, vagy amennyit nem sajnálsz, hogy elbukt, vagy csoda történik, vagy hát ami 99%-ban az, hogy az 5000 forint, az onnantól kezdve valamikor már nem lesz. Szóval ezeket hogyan lehet látni, vagy látni lehet egyáltalán, vagy valami megér egy jó poén, de tudod, hogy bukni fog. Milyen a piac?
Figyelj, én elsődlegesen azt akarom mondani mindenkinek, hogy majdnem minden kriptó a bitcoinnal korrelál teljes mértékben, vagy kisebb mértékben, de a lényeg a bitcoin 4 éves ciklusával, felezésével és bika piacával. Tehát amikor most van 2020 a felezés, 2020-ban volt a felezés, 21-ben kilőtt, előtte 16-ban volt a felezés, 17-ben kilőtt. Most 2024 van, várhatóan, ha történelmet nézzük meg a bitcoin ciklikusságát, az jövőre fog kilőni, tehát ez még semmi, az még csak azért generált a hype. És ezáltal, amikor a bitcoin lő kifele, az emberek, mivel előbb beszéltünk arra, hogy kapzsik, mindenki a 10-szeres, 100-szoros, 1000-szeres hozamot ígérő altcoinokba, shitcoinokba, alacsony market cap-el attribútummal lévő coinokba pakol, azért, hogy elérje a nagyobb profitot, de ezek ekkor indulnak meg. Tehát teljes mértékben úgy viselkednek, mint a bitcoin, és amikor a bitcoin körülbelül csúcsát elérte, akkor a tőke átáramlik ezekbe a kisebb coinokba. Tehát ez az egyik, amire lehet esetlegesen alapozni, hogy alacsony market cap-ű tokenekbe, coinokba óvatosan pakolgatni, és akkor kis lutri, mert persze fordulat nullára is, de 10-szeres, 100-szoros vagy 1000-szeres ez is bejöhet, mint a legtöbb esetleg memecoin vagy altcoinnál. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy ami a legfontosabb, 10-szer, 100-szor is nézzen utána egy kriptónak, csak annyi pénzt tegyen bele, amit tényleg nem sajnál, amit bármikor elveszített esetlegesen, de hogyha bejön, akkor, hogy majd mondtad, akkor nagyon jól bejön. Ugye mindenki önmaga felelős a saját befektetéséért. Ami még egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe a világba nagyon sok a scammer, a csaló, lehet olvasni újságban is, telefonon is egyébként, meg is tudnak ezek keresni téged. Általában egyébként a laikusokat, a időseket célozzák be, és rendes fiat pénzt szednek be esetleges irreális hozamokért, de ugyanúgy, hogyha belelépsz magába a kicsit a kriptotérbe, ott általában Telegramot használnak, meg Twittert, ott naponta fogsz kapni mindenféle átveréses üzenetet, mi is kapunk folyamatosan, ugye, hogy csináljuk a saját blokkláncunkat. Iszonyatosan naponta 10-15-en keresnek meg bizonyos átverésekkel, de olyan szintű profizmussal, hogy egy nagyobb tőzsdén akartak minket listázni, és a teljes tőzsdét leklónozták azért, hogy befizessük azt a x10 ezer USDT-t a listázásért, és tehát teljesen egy mimikálták a adott tőzsdének a minden attribútumát azért, hogy minket becsapjanak, és ez olyannal, aki nem ért hozzá, ezt még könnyebben meg tudják tenni. Tehát erre nagyon figyeljünk oda. Meg még egy dolog, amit szeretnék mindenkinek ajánlani, hogy azt a kriptovalutát, amire nem trédel, tehát nem folyamatosan vásárol meg elad, azt ne a tőzsdéken tartsa, hanem tartsa a saját kriptotárcájába, olyan tárcával, amivel nem csatlakozik esetleg más nagyobb programokhoz, szájtokhoz, mert csak az ő tokenje vagy coinje, ami önnála van, mert ami egy centralizált tőzsdén van, azt a centralizált tőzsde tudja esetlegesen kezelni. Egyébként mi is fejlesztünk egy tőzsdét, a Kryza Exchange-t, nálunk ez már úgy működik, hogy lehet a tőzsdén is majd tartani, de lehet saját tárcáról is becsatlakozni, és saját tárcán is tartani. Tehát megpróbáljuk megőrizni ezt a biztonság részét.
Na pont erre akartam rákérdezni, és mondtad most, hogy ti is csináltok valamit, hogy én mezei hozzá nem értő naív ember, azt mondom, hogy nekem van x forintom, amit én erre rá szeretnék szánni, hogy ebből hát lesz valami, akkor én mit tudok tenni? Tehát beírom, hogy a keresőbe, hogy how to buy bitcoin, vagy beírom egy ékes magyarság, hogy hol vehetek bitcoin magamnak. Mi fog akkor történni? Tehát milyen módon tudok én ebbe beszállni, ha be akarok?
Hát többfajta mód van. A legegyszerűbb az, hogyha valami megbízható, nagyobb kriptotőzsdét keres az ember, és ott be tud fizetni fiat pénzzel, és ott meg tudja tök tisztán venni a bitcoinját.
De én honnan tudom, hogy melyik az, ami megbízható?
Vannak ilyen listázós oldalak, mint például a CoinMarketCap, ami nyilván tartja, meg vagy a CoinGecko a legtöbb kriptót, és ott a kriptotőzsdék is rangsorolva vannak, akár bizalmi, akár felhasználói bázis alapján, és ott ki tudja keresni mindenki, hogy melyik esetleges a top 3-ban azért nagyon nem lehet csalódni, én azt mondom. Igen. Jó, tehát ne XY által eladott bitcoint kéne megvenni, hanem mindenkit a nagy tőzsdéken vásároljon. Ez nem vonatkozik viszont a kisebb tokenekre, coinokra, amikkel esetlegesen nagyobb profitot lehet elérni, hiszen azok még ezeken nincsenek kint, és a nagyobb profitot az EU úgy tud elérni, hogyha mondjuk pre-sale-ben, ilyen elővásárlásba, vagy amikor indult a token vagy a coin, akkor vásárolsz bele, hiszen akkor még iszonyatosan olcsó, és majd ugye amikor ez kijut egy nagyobb tőzsdére, akkor ennek valószínűsítjük, ahogy ideig láttuk, hogy a árfolyamai azok többszöröződnek.
Ez itt mi az arány egyébként, hogy indulnak ezek a különböző valuták? Nagyon olcsó, oké, bevásárol az ember. 100-ból hány bukik be teljesen, és hánynál van olyan, ahol mondjuk nominálisan látható a siker? Nem azt mondom, hogy 100-szoros, de mondjuk tényleg pénzt lehet vele keresni.
Ez teljesen függ attól, amit az előbb mondtam, hogy a bika piacnak milyen részében vagyunk. Tehát, hogyha már a bitcoin felezése után vagy környékén vagyunk, akkor akkor várható, hogy minden sikeres lesz. Ez a medvepiacon, ez megfordul, és itt mondjuk a 100%-ból 99 bukta. Általában ez így van. Vagy majd csak akkor jön elő a profit része, amikor újra bika piac lesz.
Picit beszéltek arról, hogy ti mit csináltok, vagy mire készültök, mi az, amivel ti mondjuk többet tesztek, mint az átlag ember, aki ebben tartja a pénzét.
Mi vagyunk a Kriza, tehát mi egyébként 3 évvel kezdtük. Maga a nevünk egyébként ugye az Y, Z és Alpha generáció célhozza meg egyébként eredetileg, de természetesen senki.
A kár meg gondolom a kriptó.
Hát így van. Tehát, hogy az igen. És felépítettünk egy közösségi oldalt, ahol ugye a kriptovalutával foglalkozó és kriptovaluta iránt érdeklődő emberek tudnak majd rajta barátkozni, információt cserélni, viszont ugye az évek alatt így többen jelezték, hogy más témába is szeretnének publikálni, tehát ezért így kinyitottuk igazából mindenki számára. A fő Kriza Network egyébként, tehát maga a Kriza Network így a fő első lépése volt a projektünknek. Ugye Viktor említette a Kriza Exchange, az egy tőzsde, egy kriptovaluta
így
tőzsde.
Így is jöttünk össze egyébként, tehát én a tőzsde fele próbáltam, a Gergő pedig a közösségi oldal fele, és akkor csináljuk meg mind a kettőt, és legyen közte átjárás, és akkor így tudtunk egymásra támaszkodni egybe.
Így van a kiegészítés.
Igen, és akkor ezt egy teljesen új szintre emeltük idén. Ugye az elmúlt 2 évben, 3-ban a medvepiac volt, igazán csak a fejlesztéseket fókuszálni, olyan szintre emeltük, hogy sikerült lefejleszteni a saját blokkláncunkat, aminek a Kriza Diamond Coinnak most folyik a pre-sale-je, és ezzel próbálunk most megindulni mi is a Bika piacon.
Tehát igen, te most arra számítotok, hogy nem a 99,1%-os arány lesz, hanem pont a Bika piac miatt ez most akár egy sikeres projekt lehet. Így a ti van. Számításotok így szerint. Picit beszéljünk akkor még a jövőről így a lezárásképpen, mert hogy ugye most mindenki azt mondja, hogy itt a bizonyíték arra, hogy a Bitcoin újra fel tudott állni, újra az egekben van, de akkor a te szavaidból értem, akkor itt a közel sem a tetején vagyunk ennek a történetnek.
Még az elején sem vagyunk. Tehát még a felezés se történt meg. Mindig a felezés utáni egy év körülbelül, amikor a igazán kilövés van.
Mik azok a legfontosabb dolgok, amiket azért mindenféleképpen tudnia kell annak, aki ebbe bele akar vágni? Nagyon fontos dolgokat elmondtál, hogy biztonságos helyen, hogy csak annyi pénzt, de bármilyen egyéb tudásra van-e szüksége annak, aki ebbe bele akar vágni, vagy épp úgy lehet amatőrként csinálni, mint a tőzsdézést, maximum ugyanaz történik, mint a tőzsdézésnél, hogy amatőrként akár nagyon sokat is bukhatsz rajta.
Plusz dolgot nem kell. Itt is ugyanannyi, hogy képezd és képezd magadat. Mindig végezd el a kutatásokat, hogyha akarsz vásárolni valamiből, nézd meg róla a YouTube-ot, nézd utána az interneten, 100 helyen, 101 helyen, még több helyen. Jó? És on, tehát mindig a biztonságra való törekvés a lényeg.
Mit vártok a következő másfél évre? Mertek-e, tudom, hogy nincs előtetek a kristálygömb, de mertek-e mondani számot, hogy meddig juthat el szerintetek a Bitcoin árfolyam?
Hát én egy 125 és 150 ezer közé várom, és pont abból kiindulva, hogy amióta a Bitcoinnak az életútját így nyomon követem, azóta így a felezéskor, illetve a trendkor, amikor a Bika piac jött, körülbelül milyen duplázások vagy háromszorozások jöttek ki a csúcsok közt. Én ezt a mostani 73 ezres nem tartom az új csúcsnak, hát ugye jelenleg ugye ez az ATH, de ahogy a felezés megtörténik, én 125-150 közé várom a Bitcoint.
Én ennél kicsit többet várok tőle, mert ugye 70 körül volt az előző ATH, minimum egy háromszorozást várnék, de itt közben jött az ETF, ami adott neki egy hatalmas egy injekciót, tehát én azt mondom, hogy szerintem egy olyan 210 ezer az az alja lesz majd a csúcsnak, és attól csak fölfele mehetünk, és remélem ugyanaz hasonló igaz a Krizára is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én azt gondolom, hogy erről a témáról időről időre újra beszélni kell, úgyhogy várlak titeket vissza szeretettel.
Köszönjük szépen,
örülök, hogy itt voltatok.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornáinkra. Ezáltal ugye mindig értesülhetnek az újabb videóinkról, és a komment szekcióban továbbra is várjuk a véleményeket. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.